Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában megszólal többek között Egerszegi Krisztina és Telegdi Kapás Boglárka is. Emellett foglalkozunk a Szécsi Tamásról megjelent könyvvel. Tartsanak velünk! Kedden a Magyar Sport napján kiemelkedő sporteredményei és sportolói életpályája elismeréseként Csík Ferenc díjat vehetett át, többek között Telegdi Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes is a Puskás Arénában rendezett ünnepségen. A decemberben visszavonult világ- és Európa-bajnokkal beszélgettünk.
Nagyon-nagyon sok mindent jelent, és pláne, hogy tényleg ilyen csodálatos napot, tehát ráadásul egy ilyen kerek évfordulóra is esett ez a díjátadó. Elképesztően hálás vagyok minden elismerésért, amit a sportpályafutásomért kapok, és ezért ez egy nagyon kiemelkedő díj számomra, és nagyon hiányzott már ez a közeg, ez a társaság, ahol most így lehetek ezen a díjátadón, ugye már 5 hónapja nem vagyok úszó, és hát így azért jó még egy kicsit csipegetni ebből a sportolói életből, ha már nem is vagyok ilyen sportoló, de nagyon hálás vagyok azért, hogy elismerik a pályafutásomat.
Hogyan teltek az elmúlt hónapok? Azért amennyire lehetett hallani, még lelejárogat az uszodába.
Persze, igen, erre nagyon figyelek, hogy ne essek ki azért teljesen, hiszen heti 14 edzés nem szabad lecserélni. Egyszer csak nullára, az nagyon nem lenne egészséges, úgyhogy ilyen heti 3 kötőjelölt edzést tartok. Ez lehet úszás, vagy futás, vagy bármi más, de hogy az legyen meg, ez nagyon fontosnak tartom, úgyhogy úszni még lejárok. És hát kezdek tapogatózni, hogy merre van kikövezve az én utam. Nehéz egyébként nagyon megtalálni magamat, de hát egy olyan család és baráti társaság vesz körül, hogy azért ők így sokat könnyítenek ezen.
Férjével, Telegdi Ádámmal együtt jár le az úszóedzésekre. Mennyit ad önnek, hogy még egy ilyen levezető időszakban az aktív pályafutása után is együtt edzhet a férjével, illetve a csapattársakkal, Virt Balázs segítségével?
Így azért jó, könnyebb lejárni, pláne úgyhogy ugye Ádámmal kell felkelnem, nem egyedül. Elindulnom hajnali 5:30-kor, úgyhogy azért ez így könnyebb, és hát nagyon hiányoznának a csapattársak, és Balázs is, hogyha nem látnám őket azért heti 2-3 alkalommal, úgyhogy nagyon furcsa egyébként még mindig az, hogy Balázs már nem ad utasításokat nekem, hogy mit kell csinálnom, és mit hogyan. Ezt mondtam is neki már így januárban vagy februárban, hogy ez nekem még nagyon furcsa, úgyhogy lehet, hogy néha megkérem, hogy javítsa a technikámat egy kis nosztalgia kedvéért.
Melyik úszás formát szeret ilyenkor?
A vegyes, mindenféle, tehát hogy minden négyet úszom, minden edzésen, az nagyon jól átmozgat, és nagyon jól esik.
Mennyit tudott pihenni az elmúlt hónapokban? Volt esetleg valamiféle utazásra, feltöltődésre külön is idő?
Igen, igazából majdnem az egész január egy hosszabb utazással telt. Ezt annak is szántam igazából, hogy a visszavonulásom alkalmával legyen egy 3 hét, amíg kicsit ki tud tisztulni teljesen a fejem, és csak arra figyelek, hogy pihenjek. Egyébként utána egy picit besűrűsödtek a napok, de most így körülbelül egy ilyen 3-4 hete már elkezdtem nagyon tudatosan figyelni arra, hogy tartsam meg azt az egyensúlyt, hogy pihenjek is, amellett, hogy mindenfélét bevállalok, mindenféle dolgot így a mindennapokban, de figyeljek arra is, hogy meglegyen az a mentális egyensúly így a mindennapjaimban, hogy tudjak pihenni is azért.
A szingapúri világbajnokságra gondol, mi van a fejében? Esetleg ott leszel, utazik?
Nem, most nagyon úgy néz ki, hogy nem. Egyébként, hogyha Ádám ment volna, akkor lehet, hogy kiutaztam volna vele, hiszen Szingapúr nagyon közel áll a szívemhez az ifjúsági olimpia miatt, ugye ott volt 2010-ben, ott voltam 2010-ben Szingapúrban, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem azt a helyet, de hát most a tévéből fogom nézni, és hát abból kiindulva, hogy már az országos bajnokságot is megkönnyeztem, miközben néztem, úgy valószínűleg ezt is megfogom.
Debrecen és Budapest nagyon közel áll önhöz, de a távoli helyszíneken is nagy sikereket ért el, Rio de Janeiro 2016-ban, majd 2019-ben Kvancsuban.
Igen, így van, ezek a helyszínek is aranybetűkkel vannak beírva a szívembe, természetesen, úgyhogy igen, ezek mindig, amikor így eszembe jutnak és szóba jönnek, akkor mindig nagy melegséget érzek, és hiányzik.
Mennyi időt ad magának, hogy kikristályosodjon, mi mindennel, milyen arányban foglalkozna hosszabb távon?
Nem nagyon szerettem volna meghúzni egy ilyen vonalat, hogy meddig érek rá gondolkozni ezen. Én hiszek abban, hogy érezni fogom és tudni fogom, hogy mikor kell lépnem, úgyhogy most így szinte így mondhatjuk, hogy hátradőlve várom ezt a napot.
És akkor mindenképpen a sport központi szerepben marad az életében.
Így vagy úgy, de mindenképp igen.
Telegdi Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszót hallották.
Vegyes úszás.
A magyar sport újabb 6 kiemelkedő egyénisége: Egerszegi Krisztina, Becsei János, Kemény Ferenc, Fábián László, Nagy Antal és Németh Miklós helyezte el kézlenyomatát a magyar sportcsillagok falán. Az 5-szörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina évek óta fontos szerepet tölt be az úszó nemzetprogram koordinálásában is, de legtöbbször még így is kerüli a sajtó nyilvános eseményeket. Az Inforádiónak elárulta, hogy ezúttal miért fogadta el a testnevelési egyetem meghívását.
Nagyon megtiszteltetés minden ilyen dolog vagy felkérés, azt gondolom, bár jó régen volt, amikor ugye én sportoltam, azóta már jó sok idő eltelt, néha így gondolkozom is rajta, hogy azért azóta már van sok-sok más eredményünk, sok-sok más sportolónk, de miután dr. Ökrös Csaba keresett meg engem először, ugye a rektor helyettes, és nagyon jó családi viszonyunk van, tehát ilyen baráti viszonyunk, felesége az gyerekkori barátnőm, illetve hogy mi együtt úsztunk. Ő keresett meg ezzel először, hogy elvállom-e, hogyha megkeresnek, úgyhogy részben ezért is mondtam igent rá. A másik meg, hogy én úgy emlékszem, nekem már volt itt kézlenyomatom, ugye a előző időszakban, ami 10 évvel ezelőtt megsemmisült, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez természetes, hogyha már volt itt, akkor igen mondok.
A hétköznapokban is fontos szerepe maradt a magyar úszósportban, nem csak ikonként, hanem az úszó nemzetprogram egyfajta mentoraként. Hogyan képzeljük el a napi munkáját?
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember reggel bemegy, és akkor délután végez, hanem hogy ugye van 42 helyszín, most már 42 helyszínen folyik az úszó nemzetprogram, és akkor ugye a szövetség részéről dr. Szájer Péter az, aki ezt így végigköveti, meg koordinálja, figyeli az oktatás menetét, hogy zajlik. Ugye még van a Darnyi Tamás, és akkor így hárman szoktunk elmenni egy-egy helyszínre, ahol megnézzük az oktatást, akkor a végén ugye a Péter szokott különböző szakmai dolgokat mondani, hogyha esetleg valamin változtatni kéne, vagy nem úgy zajlik. Ez egy ilyen feladat.
Mennyire élvezi?
Én nagyon szeretem, mert főleg azokon a helyszíneken, ahol tényleg azt gondolom, hogy soha nem jutnának el a gyerekek az úszodába, tehát hogy arra rácsodálkoznak, hogy mondjuk a falból folyik a víz, és látni azt a sok mosolygó gyerekarcot, akik a vízbe vannak, és ahogy így az óvónőkkel, vagy a tanárokkal is beszélünk, ott is azt mondják, hogy nagyon sokat számít a gyerekeknek, és látszik a fejlődésükön is.
Ha már kicsit más az úszás, mint akkor, amikor a legnagyobb sikereit aratta, de a presztízse az hasonló. Hogyan tekint a mostani utódokra, akiknek helyt kell állni, és mondjuk készülni a 3 év múlva következő Los Angeles-i játékokra?
Hát azt gondolom, hogy helyt állnak, tehát hogy mindig megmutatják azt, hogy az úszósport az nem csak a múlt, hanem a jelen és a jövő is. És meg is tesznek érte mindent, tehát azt gondolom, hogy a felkészülésbe, ahogy hozzáállnak a munkához, ahogy képviselik az úszást, ez szerintem pozitív.
Az 5-szörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina után a Testnevelési Egyetem rendezvényén interjút készítettem a 2-szeres paralimpiai aranyérmes Becsei Jánossal is.
Ez nekem egy hatalmas ajándék. Ez tényleg az életajándék, mert ilyen bajnokokkal, akikkel ugye annyi kapcsolódási pontom volt, mert ugye édesapám megölőzte a korát, mert én abszolút az épek között sportoltam mindig, és úgy lettem paralimpiai bajnok 92-ben, de mondom, amikor megküldték a meghívót, és az illusztris társaságban is mindegyikhez volt egy gondolatom, vagy egy történetem, és az, hogy ezt itt elmondhattam, ez nekem meg egy plusz, egy külön ajándék volt.
Hiszen többek között Egerszegi Krisztinával és Fábián Lászlóval együtt örökítették meg a kézlenyomatukat. Milyen sztorik, milyen történetek maradnak meg önben a leginkább?
Például ugye Krisztinával vagy Egérrel ugye ugyanabban a Kőér utcában kezdtem el, ugye arra készültem a szőüli paralimpiára. Joelle nagyon régóta ugye az olimpiai bajnokok klubjának elnöke, a paralimpiai bajnokok klubjának. Tehát ugye ezek mind olyan kapcsolódási pontok, én nagyon sok, ugye Margit-szigeten nőttem föl, tehát én nagyon sokat láttam őt versenyezni, ott voltam azon az öttusa VB-n, ugye amikor nyert ez a nagy hármas ugye a Mizsér, Martinek, Fábián. Tehát ezek mind olyan élmények, és nekem egy plusz motiváció volt mindig, hogy ugye addigra már én is para sportban egy kimagasló jó eredményeket elérő sportoló voltam, de az mindig motivált engem, hogy ahogy ők évről évre bebizonyítják a világnak, hogy a világ egyik legjobbjai, én ugyanezt tettem, csak nem az épeknél, hanem a parasportban.
Mennyit számított az ő személyiségük, hozzáállásuk, akár ahogy más sportolókkal vagy parasportolókkal beszélgettek, viszonyultak önökhöz?
Hát az nagyon sokat számított, amit Mocsai úr is elmondott, hogy nekem volt egy olyan időszak, hogy itt a testnevelés, akkor még testnevelési főiskola hallgatójaként a testnevelési főiskola úszodájába edzettem. Tehát itt 1000 szállal kötődök, ugye egy Sós tanár úrral nagyon-nagyon régóta egy nagyon jó barátság, tényleg ő volt a parán, tehát nem csak az épeknek, hanem a parának is a kapitány, és nagyon sokáig mellette voltam vezetőedző, tehát nincs olyan pont és pillanat, és ugye aztán arról nem is beszél Wolsterben szúrt, meg ebben nagyon kiemelném, hogy az a hozzáállás, ami az ő részéről itt megmutatkozik a testnevelési egyetem falain belül, az, hogy itt abszolút egyenlőség van ma már egy ép meg egy fogyatékos sportoló között, de akkor hallgatók között is, tehát ezt külön kiemelném ma Magyarországon.
Nem biztos, hogy mindenkinek vannak emlékei, és ugye a televíziós közvetítések a 80-as, 90-es években talán még kevésbé fókuszáltak magára a paralimpiai eseményekre, de hogyan képzeljük el? Milyen volt 88-ban, 92-ben egy paralimpiai játékok, mondjuk akár az elmúlt paralimpiákhoz képest?
Én azt gondolom, ami a legsokkolóbb volt, számomra, én például nagyon jól jöttem ki belőle, hogy Szöul ugye 1988, 200 vegyes, döntő, 18 ezer ember előtt úsztam. Tehát előtt én egy magyar bajnokságon úsztam mondjuk egy 100 ember előtt. Ott 18 ezer ember előtt úsztam, egy hangorkánba volt két dél-korea is a döntőbe, és ugyanez megismétlődött Barcelonában is. Én egy olyan ember voltam, aki ezt nagyon élvezte, nagyon szerette. Volt olyan csapattársam, aki sokkal jobb eredményt ért volna el, hogyha nem ő elviselte volna ezt a nyomást. De itt például kiemelném Lénárt Ágott a nevét, aki például a 92-es paralimpiára mellettem volt végig, mint sportpszichológus. Tehát az ugye akkor indult az ő szakmai karrierje, ma már ugye nagyon sok olimpiai bajnok el tudja ezt mondani. Én azt gondolom, hogy ebben például első voltam, hogy én akkor úgy éreztem, hogy ez nekem nagyon fontos, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezzel a mai napig.
Hogyan tekint a mostani utódokra? Azért a magyar úszósport a paralimpiákon is igen erősen képviseltette magát az elmúlt években is, gondolhatunk akár Papp Bianca, Konko Zsófia vagy Illés Fanni sikereire, Tokióból, Párizsból, illetve akár még korábbra visszamenőleg Rióból is.
Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Azért ezek, mondhatom azt is, hogy gyermekeim valahol, mert ezeket láttam felnőni, tehát az első versenytől, tehát ugye amikor ők lekerültek még tizenéves korukba, és jöttek az első felnőtt bajnokságra, amikor én már felnőtt voltam. Például a Fanni az akkor született, amikor én Barcelonában nyertem, tehát 92-ben. Én azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és az egy nagyon jó dolog, hogy az ember, amit elért, ugye, amit mi elértünk a Jeszivel, a Vereckei Zsoltival, Tori Gyurival, Tóth Andrissal, Hoffmann Judittal, hogy vannak utódok, és addig jó, és én mindig azt mondom, hogy addig maradunk mi elismertek, vagy ismertek ma már, amíg mindig mögöttünk jön egy következő generáció, akinek vannak eredményei. Mert az az eredmény, az megmutatja azt, és bemutatja az elődöket, és amikor majd az véletlen valamikor nem lesz, és azt remélem nagyon soká, akkor nagyon nehéz lesz az elődöknek is, és ugyanezt látom, mert ugye ez az én sportágam, ugye az úszás, ebben azt gondolom, hogy ez egyik legkiemelkedőbb Magyarországon, tehát hogy ugyanígy látom, hogy amit most a Hubi meg a Kristóf elér eredményeket, meg amit a Rassóék, az egy tök jó, mert az elődök is ugyanolyan büszkék ma rájuk, amit ugye Vladár elnök úr, én azt gondolom, hogy jól fogja össze ezt a társaságot, ezt a csapatot.
Paraúszásban pedig folyamatosak a sikerek. Sors Tamásról és Tóth Tamásról még nem is beszéltünk, de gyakorlatilag majdnem minden paralimpián örülhetnek a magyar úszásért szurkolók.
Sőt, hát ez annyira jó dolog. Nekem az egy maradt egy kicsit a pályafutásom vége felé egy ilyen hiányérzetem, hogy amikor én bekerültem a válogatottba, akkor volt a válogatottnak egy nagyon sikeres váltója, de aztán kvázi ott a váltóból hirtelen hárman abbahagyták, és nem lett váltó. És aztán jött Pásztori Dóri, akkor a Dóri nevét se hagyjuk ki, Pásztori Sors, Tóth, Csuri Ferke, és Mellinger Csabi, na és arra nagyon büszke vagyok, hogy sosem nyertünk sajnos érmet, de hogy döntőben mindig voltunk, és döntőben mindig negyedik, ötödik helyeket értünk el világversenyeken, így, hogy Sosó, Totó, Ferke, meg jó magam. Azt azért tudni kell, a paraváltónál úgy van, hogy amiben mi versenyeztünk, ott 34 pontos váltóba úsztunk, ami azt jelenti, hogy minden versenyzőnek a versenyszámában a kategóriájának a számát adták össze, és így jött ki a 34. Remélem, hogy jól és érthetően mondtam el a hallgatóknak.
És akkor ezek szerint generációkon át van egyfajta összefogás, nem csak a teljes parasportolói vagy paralimpiákon érmes magyar sportolók között, hanem a paraúszók között is.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy nem csak a paraúszók között, hanem, tehát én azt gondolom, hogy a magyar sport az tényleg annyira egy nagy család, vagy egy egyetemes, hogy senkinek nem kell a másiknak bemutatkozni. Tehát, hogy ez szerintem egy akkora plusz ajándék, amit tényleg nagyon kevés embernek adatik meg, és ma már ugye úgy, hogy mögöttünk vannak az eredmények, ez szerintem az ember lelkének néha jót is tesz egy kicsit nosztalgiázni róla.
Becsei János kétszeres paralimpiai bajnok úszót hallották.
Vegyes úszás.
Szerdán bemutatták a Szécsi Tamás úszóedző tréneri munkásságáról és szakmai örökségéről szóló könyvet, amely a Szécsi Élet, Mű, Örökség címet kapta. A kötet három társszerző munkája, két korábbi szövetségi kapitány, Hargitai András és Tóth Ákos, valamint az úszóválogatottat jelenleg is irányító Sós Csaba közös alkotása. Sós Csabával beszélgettünk.
Nyilvánvalóan, hogy a Hargitának ebbe szerepe kellett legyen, és elmesélni, hogy hogy zajlott ez az egész, mert igazából azért őtől lett Szécsi a Szécsi. Én azért, mert végülis én írhattam le a szakmai munkásságát, adhattam elő először külföldön a magyar rendszert az ő engedélyével, ami németül meg is jelenik, egy Leistungssport nevű német tudományos heti lapnak a évkönyvébe, és a Tóth Ákos pedig együtt dolgozott vele, az meg különösen nem volt egyszerű. Mert ugyan mi látszólag függelmi viszonyban voltunk a Szécsivel, de hát ő akkor volt jó edző, ami jó úsztunk, szóval annak azért volt egy bája. De az Ákos, mint kollega, ő neki nagyon sok ütközete volt, és én természetesen olvastam az ő részét is, hiszen egymásit persze, és nagyon jó sikerült, én is mindenre úgy emlékszem, hogy ott leírta, úgyhogy nyilvánvaló így állt össze hármunkkal. Lehetett volna nyilván mást is bevonni, lehetett volna más szempontot is kitalálni, nyilván lehetett volna tovább vinni, mert ez az első generációja voltunk. Mi arról beszélünk, ami 80-as évek elején van, aztán sok minden megváltozott, később is írja le, aki abban benne volt, de én úgy gondolom, hogy ez jó sikerült, és ennek az időszaknak, ennek a korszaknak és az ön megítélésének egy korrekt tükre.
A mai köztudatban azért egy vitatott személyiség Szécsi Tamás, nyilván nem ma úszóedző, hanem 30-40-50 évvel ezelőtt volt a legfontosabb időszak. Ebben a könyvben az ő személyisége mennyire jelenik meg?
Hát én leírom, én mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe az utolsó mondatot, amivel én zárom az én fejezetemet, aztán megértik, hogy ő milyen ember volt, és megértik azt is, hogy nem kertelünk. Nyilvánvalóan vannak dolgok, amik akkor elfogadottak, sőt természetesek voltak, nem csak egy sportklub, de egy iskolába is, és ma már elfogadhatatlanok, és értjük és tudjuk, hogy miért, de nem kerteltünk, nincs takargatás. Viszont azt se akartuk, ami kezdett elharapózni, hogy csúsztatnak, hazugságokat terjesztenek többek közt. Az minket irritált, meg azt, hogy azért nem mehetünk ki Amerikába egyetemre, mert a Szécsi úgy csinálta, hogy mindenképp megakadályozza, és nekünk értelemszerűen megvan, és itt a könyvbe be lesz mutatva az a levél, amit Szécsi Tamás írt a Biszku Bélának, több oldalas levél, amiben kéri, hogy engedjen ki minket. Tehát ilyen dolgokat is azért pontosítani akartuk, és az is benne van, hogy akkor már azért kezdődtek látszani az emberi gyengéi, és leírjuk azt is, hogy ez mi volt.
Szakmailag mi mindent köszönhet a magyar úszósport Szécsi Tamásnak? Mennyire fogalmazható ez meg most 2025-ben, amikor a magyar sport 150 éves?
Nagyon könnyen, mindent. Ott volt egy döbbenet nekem is, amikor ugye ő 2004-ben halt meg, ő is, meg a James Kahneman is, az úszósport két nagy pápája. 2014-ben itt a TFM volt egy tudományos emlékkonferencia a halála 10 éves évfordulóján, és sokak mellett én azt a feladatot kaptam, hogy az ő szakmai munkásságában az újat, az egyediségét, amivel rendszert alkotott, amikor olyat alkalmazott, amit más nem, ezeket adjam elő. És volt rá 20 percet kaptam, mert nyilvánvalóan sokan voltak az előadás, és akkor döbbentem le, hogy a 20 perc kéne annyira volt elég, hogy gyakorlatilag taxatíve felsoroltam, amiket ő felfedezett. Beszélni már nem tudtam róluk, hát a könyvbe részletesen előm, hogy hogyan alakultak ezek ki, mi az, amit elrontott a legjobb szándéka ellenére, ami tök természetes, mi az, amire mi rápváztunk, mi az, amire mások nem. Tehát azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag egy egyedülálló rendszert alkotott, ezt nagyon sokan összekeverik ma is, azt hiszik, hogy egy általa megírt edzéstervet másol még ma is mindenki, de nem. A módszerek szüntelenül változnak, két dolog nem változott, a rendszer maga, meg az emberi test.
Mennyire volt jelenformáló az a sok-sok év, amelyet Szécsi Tamás tanítványaként eltölthettek a legjobbak. Darnyi Tamás, Hargitai András, Vladár Sándor, akár ön is még sorolhatnánk hányan.
Ezt a könyvben nem írjuk így ki, örülök, hogy megkérdez, ez komoly kérdés, és tudjuk a nagy különbséget. Addig, amíg mi úsztunk, nagyon intenzív és kimagasló pedagógiai tevékenysége is volt, aminek köszönhető az, hogy itt mindenki doktor Hargitai, doktor Verasztó, doktor Sos, doktor Vladár, meg doktor, meg Memphisben matematika professzor, a Virgil Máték, nem sokan a nagyúszók. Szóval az egy komoly időszaka volt neki, ideje is volt, kedve is volt, és foglalkozott velünk. Később azt, hogy a kedve ment el tőle, vagy már ideje se volt, vagy belefáradt, én azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy akkor már árnyéka volt önmagának a medencén kívüli tevékenysége, bár ott is volt még sokak, akikkel foglalkozott, akik nyelvet tanultak, diplomákat szereztek, tehát nem kell rögtön azt gondolni, hogy katasztrófa volt, de az, amikor ő a toppon nyomta a pedagógiát, abban ugyanolyan kimagasló volt, mint az úszás szakmában. És mi ennek az előnyét élvezzük.
Kijelenthető, hogy a mai magyar úszóedzők valamiben, de inkább többen, mint kevesebben támaszkodhatnak Szécsi Tamásra?
Nagyon finoman kérdezés, ezt megértem, és így is kell kérnem, ki kell mondani. Itt senki nem lenne sehova, ha Szécsi nem lett volna. És az egerszegi se lett volna ilyen egerszegi. Valószínű, akkor is nagy és kiugró, de nem ennyire. Itt nem lenne egyikünk se, ahol nem lett volna.
Egerszegi Krisztina Kis László irányításával ért el a legnagyobb sikereit. Hogyan képzeljük el azt az időszakot? Mennyire volt rivalizálás a két műhely között, és hogyan hatott egymásra?
Őket kell megkérdezni. Amit én láttam ebben, azt tudtam, mikor én úsztam, és ez a könyvben is benne van, hogy Szécsi senkit nem tartott sokra, Kis különösen nem. Viszont egy dologtól feltétel nélkül el volt ájulva, és ott minden elvét kész volt föladni, amikor egy igazi kiugró tehetséget látott. Tehát azt kimerem jelenteni, nem lett volna Egerszegi Krisztina, ezek életükben el nem mennek közösen egy edzőtáborba. Amikor meglátta az Egeret úszni, amikor már komolyan úszott felnőttbe, és azt még 13 éves volt, már EB negyedik volt, erre már nem beszél senki, mert persze, hogy a nagyobb eredményekre emlékeznek, de ott megrogyott az öreg, és akkor rájött, hogy a Kis Laci is jó edz, akkor mondhat ez a Laci ezen a komoly edzés, akkor onnan együtt utaztak, egész addig, amíg a Laci elbírta viselni az öregnek az emberi gyengét, mi megértettük, amikor már nem.
Ami a jövőt illeti, látjuk, hogy jelenleg is 3 aktív olimpiai bajnoka van a magyar úszósportnak. Milák Kristóf, Rasovszky Kristóf és Kós Hubert. Ők akár még a következő éveket is meghatározzák, de mennyire biztosított az, hogy ilyen edzői voltak a magyar úszósportnak, hogy a többedik generáció is sikereket tud majd elérni, és akár egy olyan programmal, mint az Úszó Nemzet Program, amikor nagyon-nagyon sok gyerek kerül a medencébe, akár az úszás élsport lehetőségét is megkapja, kinőheti magát még jobban.
De egyfelől az Úszó Nemzet Program az kb. 10-15 évig el fogja látni tehetségekre az úszókat. Igazából eddig sem nagyon nélkülöztünk, de az egy-egy helyet szerintem több lesz. A másik, maga, még egyszer mondom, felkészítési rendszerünk a világon a legkorszerűbb, minden új ismeret beleolvasztható azonnal, és egységes egészként alkalmazható, egyik se feszíti a kereteinket. A harmadik pedig maga az edzőképzés. Kérem, vegye mindenki tudomásul, hogy amíg jó edzők vannak, lesznek mindig kiugró versenyzők, ha meg nincsenek jó edzők, a legnagyobb tehetség is el fog kallódni. Magyarországon az edzőképzés komoly, jól áll, úszásban különösen jól áll, ennek megvan a tankönyve, talán ha van érdeme az úszás és vízsportok tanszéknek a TFN, aminek egykoron én is a tanszékvezetője voltam, hogy ezt le is írtuk, nem mi találtuk ki értelemszerűen se a Bernoulli rendszer, se a Szécsinek a rendszerét, de leírtuk, tanítjuk, átadjuk, látják, és ebben a rendszerben nőnek bele a fiatalok, akiknek ezek egyébként, akik maguk is ennek egyszer az előnyét élvezték, hogy ilyen mentoraik voltak, mint a Szécsi Tamás, vagy akár ma is egy nagy Józsefhez bárki oda mehet, ők is így fognak viselkedni, és így hullik újra táptalajra az a maga, ami állandóan kihajt, és most már 50 éve van az, hogy eddig összesen 2, de igazából egy világversenyre jöttünk haza 1970 óta érem nélkül. Ez a 76-os montreali olimpia volt, itt a 84-es, ahol nem vettünk részt, ott nem is nyerhetünk. És érdekes módon ez benne lesz a Szécsi könyvbe, hogy ez a 76-os olimpián mondta el a Szécsi, hogy ott értett meg mindent, ott tanulta a legtöbbet, tehát az is kellett a magyar úszósportnak, az a, hogy mondjam, az a brutális kudarc, nem tudom másképp nevezni.
Sós Csabát, a Magyar Úszóválogatott szövetségi kapitányát, a Szécsi Életmű Örökség című könyv egyik szerzőjét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.